4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt években jelentősen, csak nem hatszorosára nőtt a szociális célú kiadások összege, jelezte a gondoskodás politikáját felelős államtitkár a hajdúszoboszlói Szent II. János Pál pápa szociális otthonátadásán. Fülöp Attila azt mondta, 2010-ben 325 milliárd forintot fordítottak erre a célra, az elfogadott 2026-os költségvetésben pedig már 1860 milliárd forint áll rendelkezésre, ami tartalmazza a szociális ellátásban és a gyermekvédelemben dolgozók idei 15%-os béremelését. A 99 ellátott befogadására alkalmas hajdúszoboszlói szociális otthon a Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegye beruházásában készült el, a kormány az intézmény működtetését támogatja. Az új létesítmény 2 milliárd 700 millió forintból épült fel, azt Palánki Ferenc megyés püspök áldotta meg. Az egyházi vezető a szeretet győzelméről beszélt, a szeretet mindent legyőz, erősebb, mint a halál, mondta, hozzátéve, hogy ismerjük fel a másik emberben a jelenlévő Istent. Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit, hangsúlyozta tegnap a miniszterelnök a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor leszögezte, hazánk továbbra is készen áll arra, hogy ha lesz békecsúcs, akkor annak Budapest adjon otthont. A miniszterelnök felsorolta, tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés, ez évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba, Magyarországot meghívták a gázai béketanácsba. Kulcsfontosságú megállapodások születtek a kőolaj, a földgáz és a nukleáris energia területén. Hazánk mentességet kapott az orosz olaj és gáz szankciói alól, így továbbra is biztonságban van az energiaellátás. Orbán Viktor arról is beszélt, az ukránok joggal gondolják azt, hogy jelentősége van annak, milyen kormánya lesz Magyarországnak, ezért érhető, hogy ők és elnökük nyilvánvalóan beszálltak a választási kampányba. Az Egyesült Államok számára az a legfontosabb, hogy befejezzék a háborút Ukrajnában, ők az egyetlenek, akik mindkét felet le tudják ültetni, tárgyalni, mondta az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio is megerősítette, Donald Trump és Orbán Viktor személyes jó kapcsolatának köszönhetően valóban nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük. Szijjártó Péter megemlítette, fontos megállapodást írt alá a két ország az atomenergiai együttműködésről. A nukleáris energia terén új technológiákat dolgoznak ki, ezekből így Magyarország is a lehető leggyorsabban profitálhat, részletezte a külgazdasági és külügyminiszter. Tárgyaltak arról is, hogy a MOL milyen feltételek mellett tudja megvásárolni a szerbiai NIS olajfinomítóját. A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezi a MOL az Energiaügyi Minisztériumnál, a régió ellátásbiztonságának fenntartása érdekében egyúttal megkezdték a finomítóik tengeri úton történő ellátását. Hangsúlyozták, hogy nincs veszélyben az üzemanyag ellátás. Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolaj vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Horvátország kész segíteni az ukrajnai tranzitlálását követően az uniós jog és az amerikai szankciók betartásával, közölt az ex-közösségi portálon a horvát gazdasági miniszter. Ante Susnyár azt írta, Horvátország felelősen és átláthatóan jár el a regionális energiabiztonság ügyében, és nem engedi, hogy Közép-Európa üzemanyag ellátása veszélybe kerüljön. Szijjártó Péter szerint Magyarország nem szívességet kér Horvátországtól, amikor az orosz kőolaj Adria vezetéken keresztül szállítását csürgeti, hanem az Európai Uniós szabályok betartását. A miniszter szerint, amennyiben a csővezetékes tranzit, például a Barátság vezeték politikai vagy egyéb okok miatt ellehetetlenül, Magyarország és Szlovákia jogosult tengeri útvonalon is orosz kőolajat vásárolni. Március 15-én békemenet a legnagyobb, posztolta ki Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök korábban már jelezte, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt lesz még egy békemenet, és most megerősítette ezt posztjában. A békemenet időpontja a választási kampány hajrájára esik. A rendezvény célja a nemzeti szuverenitás és a béke melletti kiállás. Korábban Magyar Péter is bejelentette már, hogy a Tisza párt is rendez nemzeti menetet a kokárdás ünnepen. Kétszer rosszabb a kátyú helyzet, mint tavaly, mondta el a Magyar Közút ZRT műszaki vezérigazgató helyettese az Inforádióban. 4600 kátyús helyet tartanak nyilván, ismertette Mikesz Csaba, hozzátéve, hogy időtálló munkát csak melegebb körülmények között tudnak végezni. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, csak északkeleten lehet némileg több a felhő, csapadék nem hullik, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban -4, -2, napközben aztán +6-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. 1867. február 17-én nevezte ki Ferenc József gróf Andrássy Gyulát Magyarország miniszterelnökének, amivel a hosszú évek óta tartó kiegyezési folyamat végső szakaszába lépett. A magyarokkal való kiegyezés gondolata a színfalak mögött az 1860-as évek eleje óta napirenden volt, de Zsöffi Emil konzervatív politikus például már ekkor papírra vetette egy ahhoz hasonló kompromisszumtervet, ami végül 1867-ben megvalósult. A tárgyalások 1865-ben gyorsultak fel, Deák húsvéti cikke egyértelművé tette, hogy a magyarok hajlandóak engedni 1848-ból a birodalom biztonsága és egysége érdekében. A dualista rendszer kialakításának következő fontos állomása az 1866-os porosz-osztrák-olasz háború, a Königgrätz mellett elszenvedett vereség és Velence elvesztése volt, aminek következtében Ferenc József újra megbizonyosodott arról, hogy Ausztria nem őrizheti meg nagyhatalmi pozícióját a magyarokkal való kiegyezés nélkül. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Dr. Papp József történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszél a kiegyezést megelőző évek politikai esemény sorozatáról. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata.
Solferino után, vagy a 1859-es háború után, ugye, amit Ausztria elvesztett, ugye beindul az a bizonyos tárgyalásos alternatíva kereső időszak. Ferenc József szokása szerint először a konzervatívokkal próbálkozik. 1860. október 20-án megjelentett az októberi diplomát, ami gyakorlatilag majdhogy nem azonos az 1848-49-es konzervatív elképzeléssel, ugye, amit úgy szoktunk összefoglalni, hogy a módosított, megreformált, kicsit centralizált 1847-es állapot jönjön létre. Ezt szoktuk ezt föderalizált centralizmusnak, vagy centralizált föderalizmusnak is nevezni, attól függ, hogy merről nézzük, a Bécsből, vagy Pest oldaláról. Ezt a októberi diplomát ugye nem fogadják el az osztrákok, mert hiszen számukra konzervatív, és nem teremti meg Ausztriát, hiszen megteremti Csehországot, és hogy Ausztria számára Ausztriára van szükség, és nem pedig Csehországra, meg Ausztriára, meg Magyarországra. És nem jó a magyaroknak sem, mert nem teremti meg azt a törvényes alapot, ami Magyarország számára egyedül elfogadható 1848. április 11-e. Magyar kormány, Magyarországgyűlés, és utána tárgyalhatunk. Mivel senki nem fogadja el, ezért Ferenc József újabb reformot hajtott végre. Ez az úgynevezett februári pátens, 1861 februárában jelenik meg, februári pátens, amelynek értelmében gyakorlatilag az 1849. március 4-i Olmützi oktroyált alkotmányt elevenítik föl, azt modernizálják egy kicsit. Ez az alkotmányos centralizációs program, ugye, amely mögé Anton Schmerling áll, ugye ő lesz ennek az új kormánynak a frontembere, államminiszter, ő nem kancellár, de ugye ő a legfontosabb személyiség, és ugye az alkotmányos centralizációnak kellene most elindulnia. De még az októberi diploma időszakában megígérték, hogy összehívják Magyarországgyűlést, méghozzá azért, hogy a Magyarországgyűlés válassza meg azokat a küldötteket, amik majd elmennek a birodalmi törvényhozó testületbe. És 1861-ben, tehát 1861 tavaszán áprilisban összeül egy Magyarországgyűlés, amelyben elméletileg meg kellene koronázni Ferenc Józsefet Magyarország királyává, és meg kellene választani azokat a bizonyos követeket, ugye, küldötteket a birodalmi törvényhozó testületbe. Az már Magyarország szempontjából teljesen indiferens, hogy közben ugye, kiadtak egy februári pátenst, mert a februári pátens igazából nem a magyar ügyeket érintette, ugye, a Magyarország státusza nem nagyon változott ugye, októberhez képest, de a birodalomnak a szerkezete az, ami radikálisan átalakult. Ausztria szempontjából egy centralizáltabb ugye, modell jött létre, de Magyarország szempontjából elég centralizált volt az októberi diploma is. Összeül az országgyűlés. Két nagy párt, idézőjeles párt, mekkora még nincsenek pártok, csak politikai csoportosulások, bár pártnak hívják őket. Ugye, két nagy politikai csoportosulás van jelen az országgyűlésen, az egyik a Deák Ferenc által vezetett felirati párt, a másik a Teleki László által vezetett határozati párt. Nos, az is egy érdekes történet, egy külön adást is megérne, hogy hogyan is került Teleki László ugye, Magyarországra. A lényeg az, hogy emigrációból haza jön, mert elfogják, és mindenféle kalandos úton ugye, az országba hurcolják, és végül is szabad politizálásra kap lehetőséget. Tehát Deák és Teleki egyben egyet értenek, hogy nem fogadják el sem a pátens, sem a diplomát. Az a kérdés, hogy hogyan utasítsák vissza. Ugye, Teleki egy határozatot hozna, utasítsák el, és oszoljon fel az országgyűlés határozatban, ne Ferenc Józseffel érintkezzenek, de Ferenc pedig azt mondja, hogy egy feliratot kell neki átnyújtani, és ebben a feliratban indokolni, hogy miért is utasítják vissza azt, amit a Ferenc József a diplomában és a pátensben ugye, kifejtett. Most a két koncepció között mi a különbség? Ugye Teleki nem kommunikál Ferenc Józseffel azért, mert nem ismeri el őt nem magyar uralkodónak, azon már túl vagyunk, vagy ott még nem tartunk, hát Ferenc József nem koronás király, hanem nem ismeri el őt Magyarország törvényes trónörökösének. Ugyanis ugye az országgyűlés két közjogi helyzetben lévő emberrel érintkezhet feliratban, az egyik az uralkodó, ilyen nincs, nyilvánvalóan nincs koronás király, a másik pedig a trónörökös, aki összehívhatja a koronázó országgyűlést. Nos, ha Teleki nem ismeri el ezt, tehát Ferenc József trónörökösnek, akkor Teleki értelemszerűen hogy az emigráció logikájának megfelelően a trónfosztást elfogadott és végleges és lezárult dolognak ugye tartja, és innentől kezdve ugye ezt az ő politikájának a célja az, hogy a tárgyalások megszakadjanak. Tehát oszoljon fel az országgyűlés. Az 1849. április 14-i debreceni trónfosztó Magyarországgyűlés kimondta, hogy bizony-bizony az elmúlt idők azt mutatták, hogy a Habsburg-Lothringi ház nem tartotta be a magyar törvényeket, ha nem tartotta be a magyar törvényeket, akkor pragmatika szankció érvénytelen. Ugye hát Ferenc Józsefet 1848. december 2-án a magyar királyá nem koronázták meg, mert ezt nem tehették, ugye hát Magyarország gyűlés ebben nem egyezett volna bele, hanem osztrák császárrá nyilvánították. Na most nem azért nem nyilvánították magyar királya, mert akkor le kellett volna tenni az esküt az áprilisi törvényekre is, hanem azért, mert a magyar királyságot ugye nem ismerték el, mint olyat. Végre töröljük el, itt az idő, töröljük el a magyar király címet, és az osztrák császári korona alá minden befér. Ugye hát így már gondolkodott egy császár, második Józsefnek hívták, Kalapos király nevet is kapt, ugye a magyar történelemben nem is volt Magyarországon soha királya. Most ez Ferenc Józsefék is így gondolkodnak, vagy ez a bizonyos kamarilla, ugye, aki akkor ott a hatalmi játszmákat játsza Bécsben, pontosabban ez Olmützben történik, ugye Olmützben, az így gondolkodik. Na most tehát világos, hogy a debreceni logika alapján, vagy az emigráció logikája alapján nincs Magyarországnak királya és trónörököse sem. Deák visszatér az áprilisi törvényekre, mint az utolsó legális és törvényes alapra. Onnan kell elindulni. Próbáljunk meg innen egy normális párbeszédet folytatni. Egy valamit kér Deák Ferenc Józseftől. Az áprilisi törvények elfogadását minden konzekvenciájával együtt. Ha ezt Ferenc József megteszi, akkor trónörökösből uralkodóvá válik, mert megkoronázzák. Ha ezt Ferenc József nem teszi meg, akkor értelemszerűen nem koronázzák meg uralkodóvá, Magyarország királyává, de ha nem koronázzák meg Magyarország királyává, akkor ugyanaz történik, mint ami történt ugye Telekiék oldaláról. Mert hiszen van egy olyan, olyan különböző törvények léteznek Magyarországon, például az, hogy fél éven belül királyt kell koronázni. Na de a taktika a lényeg. Ugye, ad egy kérdés. Ferenc József akar-e tárgyalni áprilisról? Természetesen nem. Ferenc József el akarja fogadni az áprilisi törvényeket? Természetesen nem. Tudja ezt Deák? Természetesen igen. Hiszen ők erről beszéltek. Ha nem is négy szem közt, de egy fogadáson. Tehát Deák tudja, hogy amit ő fölkínál, azt a másik oldal vissza fogja utasítani. Na de mire játszik? Arra, hogy a másik oldal utasítsa vissza. A végeredmény ugyanaz. Az országgyűlést feloszlatják. Csak ne mi oszoljunk föl, hanem a másik oldal oszlasson föl minket. Erre azért van szükség, mert kívülről így jobban néz ki. Ugye akkor nem mondhatja Ferenc József azt, hogy én tárgyalni akartam, de a magyarokkal nem lehet. Hanem éppen a másik oldal. Mi tárgyalni akartunk törvényes alapon, de Ferenc Józseffel nem lehet. Tehát ő oszlatja föl. Ő az, aki megszakítja a tárgyalási folyamatot. Tehát Deák egy zseniális taktikus. Miért ragaszkodik 1848-hoz? Nyilvánvalóan ez az a törvényes alap, amiről el lehet indulni, és nagyon érdekes az okfejtés, amit ő végig visz. Azt mondja, hogy ha először az áprilisi törvények életbe lépnek, tehát lesz Magyarországnak kormánya, összehívják a Magyarországgyűlést, úgy néz ki, mintha itt 61-ben országgyűlés lenne, de nincs, mert hiszen ugye nincsenek itt az erdélyi követek, vagy nincsenek itt erdélyi képviselői, nincs itt Horvátország. Ugye hát Csonka Magyarország országgyűléséről van szó. Tehát gyűljön össze a Magyarországgyűlés, a teljes. Töröljék el a törvénytelen ítéleteket. Tehát ugye itt nem feledkezik meg Deák Ferenc arról, hogy itt jó néhány embert 1848-49 szerepe miatt törvénytelenül elítéltek, ezeket el kell törölni. Mondjuk úgy az uralkodó Ferenc József kérjen bocsánatot, tehát nem is szó szerint, de tehát a jog nyelvén. Ezt követően írja alá azt a bizonyos hitlevelet, amiben benne vannak ugye az áprilisi törvények, majd megkoronázzák magyar királyá. És amiután megkoronázták magyar királyá, létezik egy magyarországi gyűlés és egy magyar kormány, létezik egy osztrák országgyűlés, egy osztrák birodalmi gyűlés és egy osztrák kormány. Na azután lehet elgondolkodni azon, hogy az áprilisi törvények hogyan fejleszthetők tovább, vagy belőlük mit lehet eltörölni, vagy mit kell eltörölni. Ugyanis Deák azt mondja, hogy az áprilisi törvények érvényesek addig, amíg a törvényes hatalom törvényes úton meg nem változtatja őket. Tehát Deák soha nem mondja azt, hogy az áprilisi törvények olyanok, mint a 10 parancsolat, hogy amit kőtáblába véstek, és nem lehet rajtuk változtatni. Nem, ezek sima törvények. Ember által alkotott törvények, amiken változtatni lehet, vagy változtatni kell, ha nem célszerűen vannak megfogalmazva. Ezt leírja 1860-ban, leírja 1861-ben, és végülis ez az az út, ami elvezet a kiegyezéshez. Hiszen ha van egy törvényes alap, két fél, akkor paritásos, tehát 50%-os elven lehet tárgyalni arról, hogy nekünk mi nem tetszik, és nekik mi nem tetszik. És nyilvánvalóan mind a két félnek engednie kell. Miért? Mert léteznie kell egy birodalomnak. Miért kell létezni egy birodalomnak? Mert nincs más. Mert az osztrákoknak is kell, és a magyaroknak is kell. Úgy néz ki. Most az a probléma, hogy ekkor még úgy néz ki, hogy az osztrákoknak nem kell. Ja, Teleki László ugye öngyilkos lesz az országgyűlés időszak alatt. Hát ez a második nagy öngyilkosság, ugye a korszakon belül, a rövid egy éven belül, ugye Széchenyi, majd Teleki. Hogy mi az oka ennek, ezt pontosan nem tudjuk, hát jó néhány alternatív van ebben, most nem mennénk bele, lényeg az, hogy Teleki László ugye öngyilkos lesz, és a vezér nélküli határozati párt leszavazza önmagát. Ugyan miért teszik? Miért adnak Deáknak egy esélyt? Pusztán Teleki halála miatt nem különösen valószínű. Inkább annak belátása miatt, hogy milyen konzekvenciákkal jár együtt a Teleki által kínált út. Fölmerik-e ezt vállalni? Reál politikus belemehet-e ilyen játékba? Amikor nem próbálja meg a végsőkig a tárgyalásnak az útját és lehetőségét. Mert hiszen Deák végkövetkeztetése is az, mint Teleki végkövetkeztetése. Hiszen világos, hogy Ferenc Józseffel nem lehet tárgyalni. Na de, hogy jutunk el ide? Tehát megpróbálkozunk-e az utolsó szalmaszállal, vagy mi csapjuk rá az ajtót a tárgyaló teremre? Most tehát ezért van az, hogy a határozataiak elfogadják a feliratot kis többséggel, majd ugye ezt a feliratot Ferenc József visszautasítja egy leíratban, ennek hatására, hogy a Magyarországgyűlés kiír egy második feliratot, sokkal határozottabb hangnemben fogalmazott második feliratot, amelynek a végkövetkeztetése világos benne van a második feliratban, hogy ha Ferenc József ragaszkodik a törvénytelenséghez, akkor egy válságos szituációban nem számíthat úgy a birodalom minden területére, hát értem szerint Magyarországról van szó, mint ahogy számíthatna. Az a törvényes, ha nincsen törvényes kapocs, akkor nincsen érzelmi szál sem. Tehát nem lehet számítani a magyarokra. Ugye azt nem mondhatják, hogy na innentől kezdve ugye Magyarország mindent megtesz azért, hogy elszakadjon, mert hát értelemszerűen ilyet kimondani nem lehet, de a szavak és mondatok mögött ez az értelem húzódik. Történészek sok mindent megvizsgáltak már az elmúlt időszakban, hogy az első felirat nagy rokonságot mutat az ellenzéki nyilatkozattal, ugye az ellenzéki párt 1847-es nyilatkozatával, a második felirat nagy rokonságot mutat, maga a szöveg megfogalmazása is, hát a mondat és képhasználata útján a függetlenségi nyilatkozattal. Tehát azok az emberek, akik ott ültek 1861 kora nyarán a pesti országgyűlésen, azok tudták, hogy miről van szó, mit hallanak. Ők ott voltak, sokan ott voltak Debrecenben is közülük. olvasták. Tehát világos és egyértelmű választ kapnak a föl nem tett kérdésekre. Ferenc József pedig ezután nem tehet más, mint föloszlatja 1861. augusztus 22-én a Magyar Országgyűlést, és úgy néz ki, hogy vége a magyar, tehát vége egy kiegyezési fordulónak, és megint a nagyhatalmi játékra csúszik át, hogy a Magyarország sorsa is. Tehát lesz-e német egység, vagy nem lesz német egység? Erről szól a 60-as évek első fele. De igen, a külpolitika most már a német egységről szól. Ismételt, ugye egyre nagyobb elánnal. Világos és egyértelmű, hogy Németország előbb-utóbb létre fog jönni. Na most milyen Németország teremtődjön meg, ugye ez itt a kérdés. Ugye, hogyha egyszerűsíteni akarunk, akkor azt lehet mondani, hogy porosz vezetésű Németország, vagy osztrák vezetésű Németország. Ugye porosz vezetésűt hívják kis német egységnek, az osztrák vezetésűt nagy német egységnek, egyszerűen területi alapon. Tehát, hogy a porosz vezetésűben nincsenek benne az osztrákok, vagy az osztrák császárság, és ezért kisebb területű. Na most az osztrákok természetesen mindent megtesznek azért, hogy a nagy német egység jöjjön létre. Ausztria számára föderalizáltabb német állam látszik kedvezőbbnek. Ugyanaz osztrák császárként, ugye német császár, vagy német császárként, ugye Ferenc József lenne ennek az államnak a feje, de magának az állam ügyeit egy öt tagú tanács intézi el, ugye, ahol a különböző nagyobb német államok hát beleszólhatnak az egységes német államnak az irányításába. Most ez a koncepció úgy néz ki, jobban megnyeri a franciáknak tetszését, mint a porosz koncepció, ugye amikor Bismarck, ugye akkor már Bismarck vezeti Poroszországot, Bismarck úgy gondolkodik, hogy egy közjogilag egységesített Németország, egy egységes vezetés alá kerülő Németországot kell megteremteni, és ebből ki kell zárni Ausztriát, igaz, hogy kisebb területen fog így létrejönni, de erősebb lesz, mert hiszen ugye van egy központi vezetése, ugye, aminek segítségével sokkal nagyobb ugye, nyomást tud kifejteni ugye, az európai hatalmakra, és Németország végre elérheti azt, ami számára Európában adott, tehát Európa vezető nagyhatalma legyen, mind gazdaságilag, mind politikailag. Na most emögött egy kis ilyen vallási vetélkedés is lehet látni. Ugye van ennek ilyen aspektusa is. A délnémet katolikus területek szemben kontra északi evangélikus területek. Ugye az evangélikus Poroszország szemben ugye a katolikus Ausztria. Tehát ennek egy ilyen szárnya is van. Mondjuk ennek viszonylag kicsi a jelentősége, sokkal nagyobb az európai hatalmi játszma. Érdekessége, hogy a továbbiakban ennek a játéknak, hogy nem szabad kifelejteni belőle Oroszországot sem. Ugye, mit akarnak az oroszok? Ugye azt láttuk, hogy az oroszok 1850-es évek elejéig ugye, az osztrákokat támogatják. Igen, nem, de az oroszok a Balkán felé nyomulnának. A Balkánnál az osztrákok azok, akik őket akadályozhatják. Ugye, hát ez meg is látszott, hogy a krimi háború időszakában ugye Ausztria nem úgy állt Oroszországhoz, ahogy kellett volna. Most ezért, hogyha az osztrákok mögött ott van a német állam, akkor Oroszországnak nehezebb dolga lesz, hogy a Balkánon. Ezért ők a poroszokat kezdik támogatni. Ugye Poroszországnak, ugye Bismarcknak sikerül egy olyan konstellációt, egy olyan nagyhatalmi helyzetet elállítani, hogyha létrejön egy porosz-osztrák háború, akkor az oroszok vállalják azt, hogy nem támadják meg Poroszországot. Na most ez egy nagyon jó dolog, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy egy ilyen háborút lokalizálni tudunk. Tehát aminek a célja csupán annyi, hogy az osztrákokat kiszorítsák magából a birodalomból. Tehát az oroszok gyakorlatilag a kis német állam mögé állnak. A franciák pedig hezitálnak. Tehát a harmadik Napóleon ekkor egy kicsit hezitál, és nem lép egyértelműen színre. Egy nagyon gyors háború következik be 1866-ban, ami elvezet a königgrécsi csatáig, a königgrécsi diadalig, ugye, ahol Bismarck, vagy a porosz hadsereg tökéletesen leveri, legyőzi az osztrák hadsereget, és kiderül Königgrécz után, kiderül, hogy létrejön a kis német állam. Tehát Ausztriának semmi keresnivalója nincsen a német államon belül. Na most milyen konzekvenciái, milyen következményei vannak Königgrécznek? Mindenki számára tanulságos. Vagy hát, hogy kisnémet egység jön létre, ez világos. Kettő. Ausztria továbbra is létezik. Ugyanis Bismarck nem akar bevonulni Bécsbe, nem akarja fölbontani a birodalmat, szó sincsen arról. Ja, akár csak harmadik napon 1859-ben, Bismarck is 1866-ban, csak ki akarja szorítani valahonnan. Ki akarja szorítani valahonnan, de a létét nem tagadja. Most tehát a magyar emigráció, ami arra alapozza politikáját, hogy Ausztriát, az osztrák császárságot megszüntesse, ismételten nem kap komoly támogatást. Az első szakaszban természetesen igen, ami után győzelem van, azután pedig nem. Harmadik napon is cserben hagyja a magyarokat, Bismarck is cserben hagyja a magyarokat. Ugye, amíg szüksége van, az emigráció addig használja. A másik fontos következmény ugye az, hogy a franciáknak aktivizálódniuk kell. Hogyha nem tesznek valamit, akkor a délnémet területek, akik eddig még nem, tehát itt a Bajorország környékére kell gondolni, a délnémet területek, azok a katolikus területek is előbb-utóbb ugye Németországnak a részét fogják képezni, és akkor valóban a Rajnánál ott bizony-bizony francia-német határ fog létrejönni. Tehát jön egy francia-német háború, amit valószínűleg a franciák talán előbb-utóbb el fognak veszíteni, hiszen az oroszok amott állnak. Tehát valamit tenni kell. A Magyarország számára mit jelent ez? Tehát úgy néz ki, hogy az osztrákokat legyőzték. Most aztán tényleg meg lehet gyorsítani, meg lehet szorítani az osztrák felet a kiegyezési tárgyalások során, és a magyar igények jobban érvényesülhetnek. Igen, ám, de ne feledkezzünk el arról, hogy sokan hallottak arról, hogy ugye 1866. augusztus elején Klapka György vezetésével egy légió érkezik Magyarország területre. Ez az úgynevezett Klapka légió. Most képzeljük el azt a szituációt, hogy a Klapka légió átlépi a magyar határt. Itt vannak a honvédek. Komoly támogatással, mert ekkor még ugye Bismarck mögöttük áll, mert még nincsen béke. Tehát Bismarck még használja a magyar kártyát. Itt vannak a honvédek, beléptek az ország területére, megírják az újságok, és nem történik semmi. Nincs forradalom. Klapka légió fogja magát, megfordul, és kivonul az országból. Ez egy arcul csapás mindenki számára, aki abban reménykedett, hogy valami történni fog. Nem történt semmi. Na most tehát Ausztria létezik továbbra is. Magyarországon nincsen olyan belpolitikai helyzet, ami forradalmat hozna létre. Az emigráció nem tud kínálni olyan alternatívát, amit a magyar belpolitikai élet elfogadna. Ezért nincs más út, ki kell egyezni. Az osztrákoknál mi a helyzet? Kiszorultak a német egységből. Nincsen nagy birodalom. Maradt ez a kicsi, ami itt van, ez a közép-európai. Előbb-utóbb bele kell törődni abba, hogy meg kell egyezni a magyarokkal. Hogy a magyaroknak van bizonyos menetrendjük, amit vagy elfogadunk, vagy velük nem lehet tárgyalni. Eddig elmegyünk, ugye 48-ig elfogadjuk, és majd utána tárgyalunk. Ők is engedni fognak, mi is engedünk. És így végül is eljutottunk magához, a kiegyezéshez. Ezek az alapelvek, mert hiszen nem esett szó sem a husvéti cikkről, nem esett szó egyetlen egy olyan dokumentumról sem, ami mondjuk 1865-66-ban fontos lenne, de ezek azok a folyamatok, amik odáig vezetnek minket, hogy bizony az éppen ülésező Magyarország gyűlés és Ferenc József meg tudja kötni azt a kiegyezést, aminek eredményeképpen egy egészen új korszak kezdődik. Magyarország és Ausztria történetműsorról soha ne feledkezzünk el, hogy ez nem csak nekünk, hanem nekik is radikális változást hoz.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Papp József történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszélt a kiegyezést megelőző évek politikai eseménysorozatáról. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Béres Ábelnek, egy hamarosan 7 éves kisfiúnak kérünk segítséget, aki düsen izombetegséggel él. Csak egyetlen terápia létezik számára, de az ára 1,3 milliárd forint. Tartsatok velünk, érdemes! Bateri Sándorné nagymamával és Reiman Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével beszélgetünk. Béres Ábel gyógyulásáért alapítvány, ez a témánk. Miről is szól, ki is az a Béres Ábel? Szeretettel köszöntelek titeket.
A Béres Ábel az unokám, akinek 3 éves korában diagnosztizálták, hogy düsenféle izomdisztrófiába szenved. Ez egy X-kromoszómához köthető génhiba, a disztrofin gén. A fehérje nem épül be a szervezeté, az izomba, zsírszövetté alakul, és ugye az izom munkára alkalmatlan. Ez most egy génterápiára szeretnénk mi gyűjteni, ami Amerikában 1,3 milliárd forint, Dubajban 1,1 milliárd forint. Ha nem kapja meg a kezelést, ugye ez a betegségnek a lefolyása, hogy 10 éves korában a tolószékbe kerül, ez a végtagokon halad felfelé, először a járás képességét veszíti el, utána a kéz, és ugye érinti a légzőizmokat, és a statisztika szerint olyan 30 év körüli a szívhalál.
Hány éves jelenleg?
Ő most májusban lesz 7.
7 éves ember?
7 éves és 3,5 éves volt, mikor a genetikai vizsgálatot megcsinálták.
Volt valami tünet, vagy előzőleg tudták?
Hát volt tulajdonképpen, mert késő kezdett el mászni, sokat elesett, beszélni nem beszélt, közel 5 éves volt, mire elkezdett beszélni. Ugye mi folyamatosan hordtuk a rehabra is, tornákra, dévénytornára, magánalapon, de nem tűnt fel. Egy egyszerű ormondula műtétre készültünk volna 2022-be. És a labor eredmények kegyetlen magas CK értéket és máj funkciós értéket mutattak. Akkor kezdődött ilyen vizsgálatok, de itt Miskolcon, hát majd menjünk, majd hát mindenféle májjal kapcsolatos vizsgálatokat végezték, hepatitis, mindent, minden negatív volt, hát majd menjünk, ekkor menjünk, akkor vissza kontrollra, és egy ismerős által felkerültünk Pestre a Semmelweis Egyetemre, és ott az első vizsgálaton rögtön ezt a diagnózist írták fel, és akkor ugye a célirányos kivizsgálások, genetikai vizsgálat, az elsőt itt végezték Magyarországon, de az 95%-os pontossággal negatív volt, és mondták, hogy az kevés. Másodikat kiküldték Németországba, és a sajnos visszajött 2023. március 10-én közölték velünk, hogy gyógyíthatatlan izomsorvadása van. És azóta erről szól az életünk. Próbálunk gyűjtögetni, mert a NEAC-nak beadtuk a kérelmet, de elutasították, hogy nem áll módjukba támogatni. Úgyhogy nagyon keserves szembesülni ezzel, hogy egy szülőnek is, de a nagyszülőnek még inkább.
Honnan értesültek a kezelésről, és a kezelés az mennyiben tud segíteni az állapotot?
Hát végleges gyógyulás nem jósolnak, még a génterápiára se, de kitúlja az állapotromlást. Hát nagyon már egy kisfiúnak, debreceni kisfiúnak megcsinálták. Hát az interneten ugye ez bóklászom állandóan, böngészem a lehetőségeket, meg több génterápia is van már kísérleti, de sajnos nagyon nehéz, mert egész szervezetet érinti, hogy ez állandó növekedésben van a szervezet, és nehéz, hogy egy valamit kikísérleteznek, hogy az használ is, hogy véglegesen. Most is van folyamatban, olvastam tegnap is, de hogy tényleg valóban eredményes lesz-e, vagy nem tudni. Ő mióta diagnosztizálták nála ezt a betegséget, azóta szteroidot szed. Először kezdte másfél szemmel, már most három szemet szed. Ugye törpésíti, hát ha tudod, hogy a szteroid nagyon erős gyulladást csökkentő, májat, vesét, szemet, minden károsít. Úgyhogy, de nincs más lehetőség per pillanat.
És romlik az állapota, tehát manapság is, hogy a szteroid azért hat?
Hát, nagyon sokat fájtatja a lábát. Hosszú, nem tud gyalogolni sokat. Most is, hogy Kocsonya Fesztiválon kint volt velünk már este, nem egész nap, de már este a út másik oldalára parkoltunk, de már ott is fájtott a lábát, hogy fáj a lábam, hogy olyan. Ugye már ölben nem bírjuk cipelni 25 kiló. Uh-huh. Ugye a szteroidtól eleve, hogy olyan hízékony, kis törpe, mert ugye nem nő, úgy a szteroidtól visszafogja a növekedésébe is. Sokat fájtatja magam a hátát is, hogy fáj a hátam.
Nehéz lehet ezt így nagymamaként is
átni. Nem, nagyon, hogy kilátást, ami látja az emberben, ugye több szülői csoportban benne vagyunk, azt nézegettem, hogy milyen állapotban vannak már az idősebb gyerekek, hogy szívfájdalom. Van egy alapítvány Pesten, aki szervez ilyen találkozókat az ilyen gyerekeknek, meg nyári táborozás, és sokan, hogy na miért nem, hogy menjünk, el lehet menni családostól. De hát azt mondtam, hogy nem, hogy azt látni, hogy mi vár ránk, hogy milyen állapotba kerül a gyerek, az borzasztó.
Mennyire sok a sorstárs, tehát gyakori betegség?
Hát ritkának mondják, de vagy hát ritka. Még addig még mi nekünk ez nem diagnosztizáltak, nem is hallottunk róla. És most már itt a környéken is egyre gyakrabban lehet hallani. Szerintem meg se tudják mondani, hogy hány van Magyarországon. Pesten, ahol mi járunk, mert Debrecenben is kezelik őket, itt ilyen 150 körül. Úgyhogy elkeserítő a helyzet, hogy rá vagyunk kényszerülve, hogy kolduljunk idézőjelbe.
Mikor hozták létre az alapítványt?
Mi 2023 januárban jegyezték be. Harmadik éve most, igen, úgyhogy még nem igényelhetjük az 1%-ot.
Mennyi pénz gyűlt össze?
Hát még olyan 20,5 millió körül van még csak.
Mert azért ez is szép eredmény.
Hát szép, de a végeredményhez képest nagyon kevés.
Milyen töredék áll, hogy
nagyon bizony.
És állami támogatás, ilyesmi, semmi nincs hozzá?
Hát mondom, visszautasították, hogy nem áll módjuk be támogatni. Aha. Most van időközben a szteroidnak is van egy változata, ami már állítólag kevesebb mellékhatása van, de az is 2 millió lenne havonta. Azt már másfél éve bent van a NEAC-nál, és még se elutasító, se támogató határozat nem jött. És egy másik disztrofin pótló, azt tavaly törzskönyvezték Európába is, annak is havi költsége kb. 10 millió forint. Most azt várjuk, hogy talán ebben a hónapban egyik szülő érdeklődött, hogy ebben a hónapban állítólag döntenek róla, hogy támogatják, vagy nem támogatják, mert ez a kettő együtt 12 millió lenne, ha mondta.
Jelenleg kell fizetni a szteroidért?
Hát azért nem. Hát csak ilyen minimális, olyan 3000 forint körül szoktunk, hogy a Pestről lehozza a posta költség, meg a minimális támogatás. Uh-huh. Azért nem.
Mesélj Áberről, mit érdemes tudnunk róla, milyen gyermek?
Hát egy kis mosolygós, kis tünemény kis fiú. Aranyos, hízelgő, kis örökmozgó. Ő még nem tudja szerencsére. Nem is tudom idézőjelben, hogy még ő neki ez miért fáj a lábam, ami elmentünk szánkózni, most, hogy esett a hó is, vagy a krioninhoz egyszer-kétszer lecsúszott, a kisebb parton mentünk fel csak, és lecsúsztam vele, de utána majd fáj a lába, nem bír feljönni. Húztuk ott az erdőbe, mentünk vele vagy jó fél órát, de végig a szánkón ült, és már visszafele ordított, hogy nem annyira fájt a lába.
Zoli, te hol és mikor találkoztál Ábel történetével, vagy a szülővel, nagyszülőkkel?
Hát amikor a Civil Faluta Kocsonya Fesztiválon egyeztettük a szervezőkkel, a főszervezővel, Lipták Ádámmal, ő mondta, hogy van ez az alapítvány, és hogy szeretné, hogyha a Civil Faluban egy faházat kapnának, ugyanis kaptak a szervezőktől 200 darab kocsonyát, amit a adományért cserébe tudtak értékesíteni, és egyéb más ilyen termékekkel is a kisfiú gyógyítására gyűjtöttek, úgyhogy ott ismerkedtünk meg, és ott beszélgettünk a fesztivál ideje alatt.
Az idő, ugye? Az idő az egy nagyon fontos faktor ebben a történetben.
Mert visszafele nem hat. Ha elveszíti a járóképességét után, az már nem nyerheti vissza, ha késő kapja meg. Meg hát minél késő, hogy is mondta a doktornő, itt, ha, mert már egyszer regisztrálták Európába az Elevitis a génterápiát, csak közben meghalt gyerek, és visszavonták az engedélyét. Itt azt mondta a doktornő Pesten, hogy 7 éves korig, hogy addig van, azt hiszem úgy mondta, hogy addig van hozadéka. Ugye minél később kapja, annál kevesebb az esélye, hogy hathat, hogy idősödik, vagy korosodik a gyerek, és befogadja, hogy fogadja a szervezet.
És most lesz 7 éves.
Most lesz 7 éves májusban.
Akkor nagyon sürget az idő.
Igen, igen. Egyébként kórhoz Amerikában nem kötötték, még járóképes addig.
De ott is azt mondták, hogy visszafordítani már nem tudja,
nem,
csak megállítani.
Ha leesik a lábáról, azt már nem, fel nem áll, ha megkapja se. neki a lépcsőzés ugye nehezen megy, nem tud folyamatosan haladni a lépcsőn, egymás mellé lép.
Emeletes házban lakik?
Családi házban, de ő a lépcsőn úgy megy fel, hogy ugye kapaszkodik, uh-huh. és egymás mellé lépked. Folyamatosan nem tud haladni a lépcsőn.
Beszélni, kifejezni magát teljesen tudja, tehát hozzá.
Csak öt éves volt, mire elkezdett beszélni, de mindent megértett. Uh-huh. Mindent megértett, meg is értette magát, de mondom, majd csak 5 éves volt. Járni is közel 2 éves, mikor elindult.
Mire van még szükségük? Elsősorban természetesen anyagi hozzájárulásra, és gyűjtik a pénzt, egy hatalmas összeget kell összegyűjteniük, rövid időn belül mondhatjuk így, de ha a hallgatóink mással tudnak, mivel segítsenek?
Hát tulajdonképpen mással nem tudnak. Mással nem tudnak, csak anyagi támogatást szeretnénk. És elmondjuk sokszor, és csak 1 millió embertől 1300 forint kellene.
Igen, ez így kiszámolva.
És az nem olyan sok.
Csak az 1 millió embert
nehéz megszólítani. Igen.
Ezért is beszélgetünk most, hogy hát ha az 1 millióból néhányat sikerül megszólítani. A Béres Ebel gyógyulásáért alapítvány, gondolom fent van az interneten, megtalálják a számlaszámot, hallgatóik is, ha tudnak és szeretnének segíteni, akkor megtehetik ezen a számon. Miskolc városa hogyan tud segíteni Ábelnek?
Hát ilyen rendezvényekkel, mint ez a Kocsony Fesztivál is volt, helyet tud adni az alapítványnak, illetve hát magával ezzel az interjúval is, illetve még van egy-két média, hová szeretnénk, hogyha elmennénk, hogy minél több emberhez eljusson az információ, és minél több embernek lehetősége legyen támogatni a gyógyulást.
A kocsonyákat sikerült értékesíteni?
Nem igazán, elég sok megmaradt, elosztogattuk ott a szomszéd pavilonokban, mert péntek este kaptuk meg már zárás után, úgyhogy a pénteki nap teljesen kiesett.
Akkor a sajtó munkatársait is felhívhatjuk, tehát a figyelmüket erre a segítési lehetőségre, úgyhogy a kollégákat is megszólítom, hogy ha tudnak, akkor segítsenek legalább a népszerűsítésre.
Igen, azt mondtunk, sokat mondjuk, hogyha nem is, aki nem tud anyagilag megosztással hogy segíteni, mert az is segítség lehet, hogy több ember tudomást szerez róla. Írtam a Trutykónak, én sok mindent írtam már, de nem, nincs reagálás.
És akkor sorstársakkal nem is tartják a kapcsolatot, vagy sorstárs szülőkkel?
Hát így az interneten ott van ilyen szülői csoport, abba.
De szoktak levelezni, vagy van?
Hát abba, hogy nyomon követjük, ki mit tud, ki mit hall.
És akkor vannak pozitív történetek, akik ezen átestek, ezen a terápián is?
Csak egy kisfiú van Magyarországon, aki megkapta egy debreceni.
Tehát csak egyszer gyűjtötték össze ezt az összeget.
Igen, de állítólag ott valami nagy összeget egy valakitől kaptak. Valami nagy összeget.
Nem semmi.
Igen. Úgyhogy vannak itt, akik kiköltöztek Belgiumba, ilyen kísérlet. Így gyógyszert kapnak. Van, aki itt hagyott csapott paput elmen Németországba, mert ott, hogy nagyobb lehetőségek vannak. De nem egyszerű nekünk, hogy sátrat bontsunk, nem tudunk nyelvet. És azért olvasom, az egyik szülő kint van, mind a két gyereke düsenes. Már olyan 17-15 éves. Kint van vele most Belgiumba, vándorolnak, hol Franciaországban, most éppen Hollandiában vannak, mi nem kapnak albéletet, ugye nem, nincs munkavállalói, és kempingbe alszanak, mi nem találnak albéletet, és úgy van kint két gyerekkel. Mind a két gyerek düsenes. Nekünk hál' Istennek az első is fiú, de ő szerencsére ő nem düsenes. Lányom hordozó, kiderült, ugye mert genetikai vizsgálatot megcsinálták nála is. Ő hordozó, nálam is, én nem vagyok hordozó, hogy ő kitől kapta, hogy kapta. Sok szülő, akinek düsenes a gyereke, nem is hordozó. Mert ezt az anyák hordozzák, ezt a génhibát, és a fiú gyerekek öröklik. És nekünk, hál' Istennek, a nagyobb 11. éves, de ő nem örökölte.
A kezelés után szükség lesz újabb kezelésekre, vagy ez egy végleges megoldás?
Nem újabb kezelésekre, mert ezt csak egyszer lehet kapni. Ő már, ha lenne a későbbiekben valami hatásosabb génterápia, ő már nem kaphatná meg, mert csak egy génterápiát lehet kapni, de viszont vissza kell járni Dubajba, aki megkapta kisfiú, neki is nem tudom milyen időként, negyedévente, vagy nem tudom milyen időközönként kontrollvizsgálatra. és az ugye az se kevés pénz Dubajba visszamenni, ott eltölteni. 69 napot voltak kint, azt hiszem, mikor megkapta a génterápiát. Mert előtte vizsgálatok, utána, amikor megkapja, hogy hogy reagál rá a szervezete. Úgyhogy ezzel még nincs vége, ha megkapja. De ha Európába engedélyezik, akkor már Magyarországon is megkaphatná, nem kéne kimenni. Akkor már itt megkaphatná Magyarországon sem. Mert ez egyszeri infúzió kezelés. Ennyi az.
Van rá esély, hogy az Európai Unióban így döntenek? Engedélyezik?
Hát bízom benne, épp most olvastam tegnap, hogy Japánba is engedélyezték, meg már egyre több, azt hiszem Lengyelországba is.
Hogy... Már lehet, hogy közelebb.
Hát közelebb, igen. De Európába is megkapta, csak hogy visszavonták, hogy meghalt gyerek, és ezért visszavonták az engedélyét.
Mondjuk el, hogy hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a témáról, és akár a számlaszámot is hol találják meg?
Facebookra beírják a Béres Ábel Gyógyulás Alapítványt, és ott feldobja, hogy fent vagyunk. Lehet támogatni ilyen PET-palac visszaváltással. Van ilyen QR kód, amit beolvasnak, és akkor automatikusan az Ábel számlája megy. Van licit csoportunk, ahol fel lehet ajánlani tárgyakat, szolgáltatást, bármit, és lehet rá licitálni. De hát nekünk még vagy csak ilyen 380-390 tagja van a licit csoportnak, úgyhogy nem igazán működik kellőképpen.
Mondjuk el így végezetül, hogy mekkora összeg kell, tehát mi a különbség még?
1,1 milliárd forint. Milliárd, és tartunk olyan 20,5 milliónál körülbelül.
Kívánom, hogy összegyűjjön, és minél hamarabb összegyűjjön ez az összeg, és remélem, hogy mi is hozzá tudtunk ehhez járulni.
Köszönjük szépen.
Köszönöm
a lehetőséget, hogy itt lehettünk, és bízunk benne, hogy ezáltal több támogatóra akadunk. Thank you.
ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Béres Ábelnek, a hamarosan 7 éves kisfiúnak kértünk segítséget, Bátori Sándornéval, a nagymamájával, és Reiman Zoltánnal, Miskolcváros civil referensével. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok nektek. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!